Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk az imádságot, hajtsuk meg a fejünket. Nagy hálával a szívünkben mondtuk ki és énekeltük, Urunk, hogy felséges vagy számunkra, mint Urunk. Megváltunk, szabadítunk, helyreállítunk, aki helyet készítettél nekünk, aki szeretsz bennünket, aki gondoskodsz rólunk, és nincsenek valóban szavak és jelzők, amivel igazán ki tudjuk fejezni, hogy milyen kedvessé tud lenni, milyen gyönyörűségessé a testvérek közötti együttlét, a te templomod, a te hajlékod, hogy milyen csodálatos szomjunkat oltó, egész életünket megelégítő ajándék a te jelenléted, a te lényed, a te szavad. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt a hetet ajándékul készítetted nekünk. Köszönjük, hogy elcsendesedhettünk itt estéről estére. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy a szavadban ott van valóban a te jóságod. Kérünk téged, hogy hagyj legyen ez a mai estén is a te igédnek olyan ereje, ami bennünket megújít, életre kelt, ha kell, átalakít, helyre tesz, helyre igazít. És szeretnénk hódolni előtted és magasztalni téged, mert méltó vagy rá, Urunk. És szeretnénk most ezen az estén kérni, hogy áraszd ki a te lelkedet, és tedd személyessé azt, amit mondasz, hogy egyikünk sem menjen el érintetlenül. Hadd nyíljon meg a szívünk, hadd mozduljon meg az életünk, és hadd tudjunk ennek az erejéből, öröméből élni másképpen, teljesebben, tisztábban, mint ahogyan éltünk eddig. Olyan jó, Urunk, hogy azzal a hittel kérhettünk, és várhatunk ide, hogy meghallgatsz, hogy itt vagy velünk, megígérted. Kérjük, hogy hagyd történjen minden úgy, ahogy te kívánod, és hagyd legyen mindez a te háromszor szent neved dicsőségére. Amen. Szeretett testvérek, hálával a szívemben, hogy elérkeztünk ehhez az estéhez is. Olvasom újra a 84. Zsoltárnak azt a két versét, amelyből Isten szólt hozzánk ezen a héten, és most olvasom majd a második versnek, a másodikként olvasott versnek, a negyedik versnek a második felét kiemelve. Így hangzott a Zsoltár: sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után, testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek Ura, királyom és Istenem. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek Ura, királyom és Istenem. Ennek a sorozatnak a záró alkalmán négy kérdésre adott nem mindennapi válasz után lehetünk együtt. Mi vonz, minek örülsz, mint csodálkozol, hol keresel oltalmat. Ezek a kérdések már mögöttünk vannak, és abban a reménységben gondolok most imádságban minnyájunkra, akik itt lehettünk, hogy Urunk helyre állító kegyelmes szeretete valóban rámutatott a helyünkre, a helytelen dolgokra az életünkben, a helyes szemléletre, és arra, aminek helyre kellett állnia bennünk és közöttünk. És itt vagyunk az utolsó kérdésnél. Kire építed az életedet? Természetesen ez a teljes hét válasz erre a kérdésre is, hiszen érintettük ezt a kérdést már a legelején, az első nap is, a helyreállítás összefüggésében. Mégis most figyeljünk a zsoltáros hangsúlyára, ahogyan itt fogalmaz ennek a két versnek a záró szavaiban. És ha figyeltük és figyeljük, akkor olyan nagyszerű dolog ezt újra fölfedezni, hogy ebben a versben együtt van a legnagyobb, és szinte a legkisebb. A helyreállító szeretete Istennek éppen az, hogy láthatjuk ezt így együtt. A legnagyobbat is, és a legkisebbet is. Mert amikor Isten helyreállítja a mi gondolkodásunkat, helyreállítja a látásunkat, megajándékoz egy egészséges szemlélettel, akkor kiegyensúlyozott módon tudunk gondolkodni és élni is mind abban és mind azzal, amit Isten számunkra elkészített. És ez a kiegyensúlyozott gondolkodás és ez a szemlélet rendkívül fontos, hiszen ez óv meg bennünket egy oldalúságtól, ez óv meg bennünket attól, hogy elbillenjünk, félrebillenjünk, hogy egy oldalúan kezeljünk dolgokat. Ez óv meg attól, hogy aránytalanul lássuk a világot, és ebben az aránytalanságban benne legyen ez a bizonytalanság, amely mindig ott van az aránytalanság mögött. Ezek nagyon komoly kísértések tudnak lenni az ember életében, amikor aránytévesztetté válik. Amikor nem látja igazán, hogy mi a nagy és mi a kicsi, és milyen összefüggésben vannak ezek egymással. Bolhából elefántot csinál, szoktuk mondani. Nem olyan régen fogalmazódott meg ez bennem, és mondtam el már néhányaknak, hogy milyen gyarló gondolkodás ez valójában. Hiszen egyrészt az aránytalanságról van benne szó, ami nyilvánvaló. Hogy bolhából elefántot csinálni, ez azt jelenti, hogy valami igen kicsiből, valami nagyon nagyot, de hát ez teljesen értelmetlen és teljesen aránytalan. Másrészt azonban arról az emberi elképzelésről is szó van itt, arról a hipotézisről is egy kicsit, talán öntudatlanul is, hogy a bolhából valóban lehet elefánt. Tulajdonképpen Isten teremtő tervében azt látjuk, hogy Isten megkülönböztette a bolhát, és megkülönböztette az elefántot. Nincs átmenet a kettő között. Akkor sincs, ha vannak, akik így fantáziálnak, vagy így gondolkodnak. És azért is érdemes és szükséges, és így is merem mondani, értelmes és logikus dolog, nekünk is leleplezni ezt a helytelen gondolkodást, és megkülönböztetni ezeket, hogy helyes arányokban érzékeljük a világot, és ennek mentén tudjunk helyesen is élni. Az arányok ebben a teremtett világban, ahogyan vizsgálja az ember a tudomány világában is, nagyon fontosak. A helyes arányok adják a szép hátterét is. Mindenféle művészetben, de mindenben, ami előttünk van, amit érzékelünk, akár szemünkkel, akár ízlelésünkkel, akár szaglásunkkal, akár hallásunkkal. Az arányok adják igazán a szépség hátterét. Sokan mondják is, hogy a szépség arányok dolga. És valóban fontos ezt felismerni, és tényleg így is van, hogy lelki értelemben, sőt a világ látásunk tekintetében is, milyen mérhetetlenül rút az a világ, amelyikben aránytévesztetten élünk és gondolkodunk. Rút az a világ, amiben mi magunknak teremtünk egy világot, legfőképpen azzal rútult el, és az a legnagyobb torzója ennek a világnak, hogy felmagasztaljuk önmagunkat, az embert, és lealacsonyítjuk a legnagyobbat, az örökkévaló Istent. Fölmagasztaljuk magunkat, és megalázzuk az örökkévaló Istent. Ez valódi nyomorúság. Ettől rút ez a világ. Ettől torzul el minden ebben a világban. És persze mondhatjuk ezt, hogy ez most nem arra értendő, hogy a teremtett világban eltorzulnak a dolgok, mert abban Isten örökkévaló törvényei érvényesülnek, hanem a mi lelki életünkben és az emberi élet, az emberiség világában jelenik meg ez a torzó, jelenik meg ez az aránytalanság, ez az aránytévesztés, és emiatt ilyen rendkívül rút ez a világ. És a még személyesebb nagy nyomorúság az az, hogy ezt mi magunk is, mi, még azok is, akik ismerhetjük, ismerjük az örökkévaló Istent, az ő szeretete kijelentése által, mi is el tudunk ilyen értelemben az arányoktól térni. Megjelent egy könyv, aminek ez volt a címe, Túl kicsi az Istened. Megjelent egy másik könyv, aminek az a címe, hogy Tehetetlen mindenható. Persze idézőjeles mind a két kifejezés. De ha belegondolunk, nem véletlenül írták meg a szerzőik ezeket a könyveket. Túl kicsi az Istened. Ezért olyan az életed, amilyen. Minőségében. Ezért élsz egy nagyon alacsony szintű hívő keresztény életet. Vagy tehetetlennek látod a mindenhatót? És így is gondolkodsz, és így is vallasz róla? Hát ezért van annyi nyomorúság az életedben, mert nem hiszel. Mert nincs egészséges Isten képed. Mert te nem tudod ezek szerint, hogy kiről beszélsz. És nem sorolom tovább, de értjük, amikor ennek a fényében most erről az aránytalanságról és az arányokról gondolkodunk. Én mérhetetlen hálával a szívemben vallom meg, szeretném őszinte alázattal, senki fölé nem magunkat helyezve, de mégis nagy hálával kimondani, hogy református keresztény hitünk egyik legsajátosabb jellemvonása. És többször hallják ezt tőlem a testvérek, és fogják még, mert úgy gondolom, hogy nem elégszer halljuk, vagy nem elég ezt hallani, hanem magunkévá is kell tenni, sőt, érdemes megvallani is, hogy sajátosan mi reformátusok éppen azért lehetünk hálásak, mert a mi hitünk, hitvallásaink alapvetően Isten központúak, nem emberközpontúak. Istent állítja a gondolkodás középpontjába, Istent állítja mindenek fölé, és ebben a nagyságban helyezi el megfelelő helyen az embert. Mert ezt is olyan sokszor, olyan egyszerűen szoktam mondani, ahol Isten igazán Isten, ott az ember igazán ember. Ahol az Isten nem akkora, amekkora, ott az ember sem akkora, amekkora. Ott baj van. Ott valami baj van. Vagy így, vagy úgy. De ott van rend. Ott van igazán áldás. Ott van otthonosság. Ott érzi az ember igazán a helyén magát, ahol Isten valóban az, aki, és én is valóban az lehetek az ő gyermekeként, aki vagyok. Ez a helyes önazonosságunknak, a helyes gondolkodásunknak és az egész életvitelünknek az alapja. A zsoltáros ilyen helyes szemlélettel lát, és olyan jó ezt tanulni, és a Biblia ilyen, a bibliai kijelentés ilyen, helyes arányokban mutatja meg Istent mindenek előtt és mindenek fölött, és bennünket a magunk helyén. Hiszen azt olvastuk, és azt olvastam most már több egyszerre ezen az estén, ezeken az estéken, hogy a zsoltáros a kicsiny madarakról is vall, ugye két kicsiny madáról, verébről, meg fecskéről, és az ő otthonukról, és az ő fészkükről, úgy, hogy ezeknek a kicsi madaraknak mégis van helyük a hatalmas Isten oltárainál, a hatalmas Isten templománál. És az emberről is úgy beszél ezeken a képeken keresztül, hogy az embernek is van valóban az Úr oltárainál olyan tere, élettere, lakótere, amiben fészkelhet még a kicsinyeivel is, a családjával is, egész házanépével. Helyet talál az ember, és ezen a helyen oltalmat talál, és nem is akárkinél, hanem a csodálatos Istennél. És az ember valóban itt talál fészket, az egyházban, a gyülekezetben, a templomban. És olyan szívmelengető, és olyan kedves kép ez. Hogy mondjam most egy kép tovább lépésével ezt, olyan ez egy kicsit, az ember olyan, mint a madár fióka a fészekben, amelyik kitárva csőrét várja az anya madár tápláló kincseit. Olyan szép ez. A gyülekezet, az egyház, az anya szent egyház, mint egy anya madár, aki táplálja a fiókáit, akiknek fészek készült. És miközben ez így van, Isten az ő atyai szeretetéről, gondoskodásáról tesz tanúságot ezen keresztül, hogy neki fontos, a legkisebb is. Fontos, hogy ő valóban növekedjen, hogy éljen, hogy otthonosan ott legyen, hogy ott fészkeljen, hogy ebben az oltalomban, ebben a védettségben, ebben a gondoskodásban részesüljön. Igen, ez a kép itt van ebben a Zsoltárban, és jó ebben a képben magunkra ismerni, és jó ebben a képben helyünkre találni. Itt azonban tovább lépve most észre kell vennünk egy különös váltást. Mert ebben a Zsoltárban van egy különös váltás, aminek tanúi vagyunk, ahogyan halljuk a Zsoltárost, ahogyan megnyilvánul, hiszen itt ebben a Zsoltár versben úgy vall az ő uráról a Zsoltáros, mint Istenről, aki a seregek ura, és aki az ő királya. Így olvastam, seregek ura, királyom és Istenem. És ráadásul ez a vallomás, ahogyan halljuk, nem egy tényről szóló megállapítás önmagában, hogy ilyennek látom az Istent, hanem ez egy személyes, őszinte, az újongásból is, ahogyan hallottuk, teste, lelke újongásából fakadó személyes vallomás, sőt, imádás, imádság, amivel odafordul kihez, a seregek urához, az ő urához, aki királya és Istene. Nem egy olyan ismeretet vall meg, amiről elmondhatjuk, ez egy objektív ismeret, tény, így van, hanem úgy beszél róla, mint aki maga ennek a valóságnak a része. Ő hozzá így kapcsolódik, így kötődik. És nagyon fontos, testvérek, most ezen az estén is elcsöndesednünk e felett közösen. Hiszen alapvetően meghatározza az életminőségünket, az életünket minden részletében az Isten ismeretünk. Az Istenhez való kapcsolódásunk, az Istennel való kapcsolatunk. És éppen ezért időszerű ez a kérdés, amit föltettem itt az elején, hogy te kire építed az életedet? Kire építed az életedet? Tudod-e, kinek hiszel? Tudod-e, kihez tartozol? Kire számíthatsz? Ki a te Istened? Kire építed az életedet? És tegnap hallottuk a helvét hitvallásban, hitvalló eleink vallomásában, hogy ők megvallották, amit mi is kimondunk, talán minnyájunknak szívéből fakadóan eszébe jut az a csodálatos ige, amit tegnap is idéztem, és ma is felidézek Pál apostol Korintusbeliekhez írott leveléből, hogy tudjuk és valljuk, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ő a kőszikla alap, akire állított bennünket a pusztulás gödréből kivonva, ami mennyei atyánk. Tudjuk, ő az alap. Őrá építünk. A Szentlélek által kiáltjuk. Ezt is Pál apostol mondja el, adja tovább a római levélben, mint Isten gyermekei. Nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. De azt is valljuk egyben, testvérek, amit maga az Úr Jézus mondott így tusájában a Gecsemáné kertben, Abbá, Atyám, minden lehetséges neked. Mindez pedig összpontosul abban a kijelentésben, szinte összpontosulva, testet öltve elhangzik ott Jézus szájából, a feltámadott Úr Jézus szájából, a missziói parancsban, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Miért fontos ezeket egymás mellé tennünk? Mert mi a mennyei atyánk gyermekei vagyunk, Jézus Krisztus barátai, sőt örökös társai, és a Szentlélek templomai, akiket betölt a lélek önmagával. És ez olyan csodálatosan valósul meg abban, ahogyan Isten háza népe tagjaiként élünk, ő a mi atyánk, mi vagyunk az ő háza népe, az ő gyermekei, akiket magához ölelt, akik házába fogadott, akiket megajándékozott, és akikről gondoskodik, akikről gondot visel. Ugyanakkor, ami mennyei atyánk, a seregek ura, ami mennyei atyánk, ami királyunk, akihez tartozunk. Sőt, ő a királyok királya. És mint Isten gyermekei, egyben a királyok királyának katonái és alattvalói is vagyunk. A seregek ura katonái, a királyok királya alattvalói. Ennek az ismerete így együtt rendkívül kiegyensúlyozottan mutatja be, ki is a mi uralkodónk és a mi atyánk, és igazít helyre minket, hogy kik vagyunk mi a vele való közösségben. Hiszen magunkra nézve is eligazít bennünket. Isten országa uralma alatt élhetünk. Isten királyi hatalma alatt élünk. Erre épül minden az életünkben. Mondhatom így is most nagyon emberi oldalról is megközelítve, hogy mi a legmagasabb összeköttetéssel áldottunk meg, nekünk a legnagyobb az összekötőnk, és a legnagyobb összeköttetés a miénk. Nincs nála nagyobb, és mi hozzá tartozunk. És az ő oltalma alatt élhetünk. Isten korlátlan hatalma és korlátlan uralma irányít és őriz minket. Tudjuk többször, vagy többen hallhatták már azt a példát, amit a legsötétebb kommunista időben, amikor embereket a legkülönbözőbb módokon és dolgokért zaklattak, valakit beidéztek, hogy kikérdezik, hogy milyen összeköttetései vannak. És amikor megkérdezték, hogy kivel van kapcsolata, akkor az a hívő ember, akit bevontak ebbe a rettenetes kikérdezésbe, őszintén, hitvallóan, és lehet, hogy most mosolyognánk rajta, de ne mosolyogjunk igazán, azt vallotta, a legmagasabb szinten van összeköttetésem. a legmagasabb szinten. Nem tudtak vele mit kezdeni, mert félt a kikérdezője, hogy ha a legmagasabb szinten van összeköttetés, akkor hát, ha nem lesz jó, ha ő most nem úgy csinálja ezt a dolgot, ahogy éppen kellene. És nem bántotta. És azért mondom, hogy nem mosolyognunk, lehet rajta mosolyogni, de nem mosolyogjunk, mert ilyen korszak, vagy ilyen szakasza a világ történetének, ha nem is így, amilyen volt ez, de hasonlóan lehet még. A kérdés az, hogy te tudsz-e vallani erről, hogy neked a seregek ura, a királyok királya a legfőbb összeköttetésed. Vele van összekötve az életed. Aki egyben a te mennyei atyád, akinek te megváltott, és az ő szemében drága gyermeke vagy. Neki hódolunk, de senki másnak. Neki hódolunk, és őt magasztaljuk fel mindenek fölé, de senki mást. Neki hajtunk térdet, de senki másnak. Ő az, aki a mi gazdánk, urunk, királyunk és Istenünk, a seregek ura. Ha ennek igazán tudtára ébredünk, egészen másként látjuk az egész világot, a világ mindenséget. Benne önmagunkat, másokat, az arányokat, a lehetőségeket, és az elköteleződésnek igazán a mienségét. Kihez is tartozom? Kihez is kötődök? És mit jelent ez számomra? És mindez egyben egy olyan valóságot is elénk tár, amely megrendítő távlatot jelent nekünk, testvérek. Mert seregek uraként harcol az Úr minden ellenségével és ellenségünkkel szemben, és oltalmaz minket. Isten személyes volta, és felséges nagysága így jelent számunkra egy csodálatos igazságot, és így igazít el, így igazít helyre, így állít helyre bennünk kérdéseket, életünk, élethelyzetünk, a környezetünk és az egész világ, és annak kimenetele tekintetében is. Jézus Krisztusban besorozott bennünket az örökkévaló Isten az ő zászlaja alá. Mi Jézus Krisztus zászlaja alatti toborzásnak vagyunk, a meghívottai, elhívottai, akik az ő zászlaja alatt, a győztes bárány zászlaja alatt indulunk ebbe a világba. Calvin így írja ezt az Institució című művében, és csodálatos, ahogyan ezt megfogalmazza. A sacramentum azt az ünnepélyes esküt jelenti, amelyet a katonák tettek vezérük előtt, amikor beléptek a hadseregbe. És ahogyan az újoncok esküvel fogadták hűségüket vezérüknek, és kötelezték el magukat a katonai szolgálatra, úgy kell nekünk is ezekkel a jelekkel kinyilvánítanunk és megfogalmaznunk, hogy Krisztus a vezérünk, és mi az ő harci jelvényei alatt fogunk katonáskodni. Nagyon fontos ezt is látni, mert ez a kép egy másik oldalát mutatja be annak, amit a meghitt családi kép mellett látunk, hogy itt fészkelünk, hogy itt találtunk otthonra, hogy itt kaptunk oltalmat. Emellett azt is látjuk, hogy besoroztak minket, és a sákramentumokkal el is jeleztek, jegyeztek minket az ő hadseregébe, a seregek ura katonái közé. Így van erről a helvét hitvallásunk is, amikor azt tanítja, hogy milyen is az egyház. Hadakozó és diadalmaskodó egyház. Más ugyanis a hadakozó és más a diadalmaskodó egyház. Az előbbi még harcol a földön, és viaskodik a testtel, a világgal, és a világ fejedelmével, az ördöggel, a bűnnel, és a halállal. Az utóbbi viszont, miután mindezeket legyőzte, és már nem hadakozik, a mennyben ül diadalt, és örvendez az Úr színe előtt, mindazáltal a kettő közösségben, vagyis egységben van egymással. A hadakozó egyház és a diadalmaskodó egyház együtt. A Heidelbergi KT-ból is idézek néhány kérdésfelletet, amiben pont erről a harc térről és a harcról van szó. Miért neveznek téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének is részese vagyok. Azért, hogy nevéről vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatul neki átadjam, és hogy ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak, ez élet után pedig vele együtt minden teremtmény fölött örökké uralkodjam. A következő kérdés is nagyon fontos. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat? Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette, fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem, Isten ítélő széke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhozatra veti, engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz. Aztán végül az utolsó válogatott vers, illetve kérdés felett, amit most felidézek az úri imádság magyarázatában, a hatodik kérés kapcsán, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, így hangzik a válasz. Azaz, mivel magunkban oly elesettek és gyarlók vagyunk, hogy egy pillanatra sem tudnánk fennmaradni, ráadásul a mi esküdt ellenségünk az ördög, a világ, és a mi tulajdon testünk minket szüntelenül ostromol, szent lelked erejével tarts meg, és erősíts meg minket, hogy ebben a lelki küzdelemben vereséget ne szenvedjünk, hanem szilárdan ellenállhassunk, míg végre teljes diadalt nyerünk. Nagyon reálisan, nagyon valóságosan, nagyon egyértelműen vallanak a hitvallásaink a Biblia alapján arról, hogy bizony nekünk van harcterünk. A keresztény élet harcban eltelő élet. Miközben ebben az atyai védelemben, oltalomban eltelő élet. De annak a bizonyosságában eltelő élet, hogy a seregek ura, a mi királyunk és a mi Istenünk, akinek seregébe nem csak mi vagyunk benne, hanem az ő láthatatlan seregei is rendelkezésére állnak az övéinek, és oltalmazzák az övéit. Pál apostol erről a harctérről, erről a harcról úgy beszél, mint győztes harcról, és úgy beszél, mint nemes harcról. Milyen jó dolog, amikor eljutunk odáig, hogy a sok nemtelen, értelmetlen harc után végre egy nemes harcnak vagyunk, igazi katonái, s lehetünk kegyelemből hősei is. Pál apostol így mondja, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. A nemes harcban harcoló az ő királyi uralmának is részese lesz, még koronát is kap, az élet koronáját. És erre hívta, amikor megszólította az ő fiatal munkatársát, Timóteust is, harcold meg a hit nemes harcát. Ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Te is tehát harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet. Életünk tehát, testvérek, a seregek ura, királyunk, Istenünk uralma alatt egy győztes, nemes harc része. Uralkodunk győzött, és uralkodunk győzni fog. Ő a legelesettebb helyzetében, állapotában is diadal kiáltással adta oda az életét. A kereszten így kiáltott, elvégeztetett. Fordíthatnám így is most, győztem. Végbe ment, mert ő valóban győzött. És tudjuk a pecsétje, hogy harmadnapon feltámadott, hogy az ő feltámadásában megjelent a diadal, a halál felett, a kárhozat felett, az ördög felett. Így írja a kolossai beliekhez Pál apostol, a keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halottak közül, titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságukat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Milyen csodálatos hallanunk és értenünk, hogy nem csak az adós levél, nem csak a bűneink kérdése, hanem az életünk feletti uralom kérdése is az ő kegyelmes, irgalmas, hatalmas, mindenható, újjáteremtő szeretete által megváltozott. Mert az ördög hatalmából Isten hatalmába kerültünk. Az ördög uralmából az Isten uralma alá. Ő lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Mi tehát, testvérek, a győztes Úrra, a diadalmas Úrra építhetjük az életünket, és hisszük, hogy minden támadás fölött diadalmaskodni fogunk. Ahogyan a tegnapi ugyancsak idézett igéből idézek újra, amint megvan írva, te érte gyilkolnak minket minden nap, annyira becsülnek, mint a vágó juhokat, de mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Diadal azáltal, aki szeret minket. Mert ő a mi mennyei atyánk, de ő a mi felséges Istenünk, a seregek ura, a mi királyunk, a mi Istenünk. Jó helyen vagy. Építsd az életedet, ő rá. Tudd ő ki, és tudd, hogy ki lehetsz te. És tudd, hogy hol van a dolgod, hol van a helyed, hol van az oltalmad. Tudd, hogy hova vont, hol adott örömöt. Tudd, hogy milyen csodálatosan rendezett el mindent. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem. Legyen ez a te vallomásod is, és éld meg ennek az igének, de legfőképpen annak az Úrnak az erejét, aki mindezt lehetővé tette. Kívánom szívből, hogy így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, seregek ura, királyunk és Istenünk, hogy kijelentetted magad nekünk hatalmas, dicsőséges, csodálatos módon, Jézus Krisztusban és a te szavadban, az igében. És köszönjük, hogy most ezen a héten is, ebben a Zsoltárban felragyogtattad magadat, és mindazt, ami benned és általad a miénk lehet. Áld és magasztal a szívünk téged, és benned örvendezünk, hozzád menekülünk, nálad keresünk oltalmat, és benned bízunk, mert nincs más, aki ilyen hatalommal, ilyen szeretettel, ilyen kegyelmesen törődne velünk ezen a világon. Nincs más Isten rajtad kívül. Te vagy egyedül, és köszönjük, hogy mi téged ismerhetünk, és téged szolgálhatunk, és a te seregedbe tartozhatunk. És köszönjük, hogy győzelmes harcot vívhatunk a világgal, az ördöggel, saját testünkkel, és nem kell elbuknunk végképp, nem kell elvesznünk, hanem egyszer majd ott nálad együtt örvendezhetünk mindazokkal, akik a tiéd. Áld és magasztal a szívünk, hogy ezt a csodálatos lehetőséget készítetted el, és ennek erejéből, ennek a valóságában már itt lent, és most is részesülhetünk. Kérjük, szenteld meg, Urunk, a szívünket, szenteld meg az életünket a te ígéddel, és kérjük, hogy tölts el bennünket örvendező, boldog élettel, hogy az életünk rólad tehessen bizonyságot. Hagyj legyünk világban világítók, hagyj lehessünk a föld sói, hagyj lehessünk azok, akiket rólad neveznek, és akik rád mutatnak. Kérjük, vezess így tovább, és áld meg, Urunk, most még ezt az estét, ha lehet egy beszélgetésben, vagy majd a hazamenetelben, otthonunkban, és készítsd meg számunkra a hétvégét, és a hét elejét, a te napodat, hogy dicsérhessünk téged együtt, egy szívvel és egy szájjal boldogan. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg így, és maradj velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, s a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, ti vagytok a tanúim, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Amen.